Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
Causa Demox, Ermittlungen gegen ÖVP-geführte Ministerien angestellt. US-Außenminister Rubio versucht, NATO-Partner zu beruhigen. Die Nachricht mit Paul Kraker. In der sogenannten Causa Demox, rund um umstrittene Umfragen ÖVP-geführter Ministerien, werden die Ermittlungen angestellt. Das Oberlandesgericht hat entschieden, dass Hausdurchsuchungen in dem Fall rechtswidrig waren. 2020 und 2021 hatten drei ÖVP-geführte Ministerien Umfragen in Auftrag gegeben, bei denen Unregelmäßigkeiten vermutet worden sind. Jürgen Pettinger berichtet.
Konkret ging es in dem Verfahren um den Verdacht der Untreue, des schweren Betrugs und wettbewerbsbeschränkender Absprachen gegen drei Beschuldigte und weitere unbekannte Täter. Das Verteidigungs-, das Landwirtschafts- und das Wirtschaftsministerium, alle ÖVP geführt, sollen 2021 und 2022 beim Meinungsforschungsinstitut Demox Umfragen beauftragt haben, die zum Teil auch ministeriumsfremde Themen betroffen haben sollen. Damit wäre im Grunde Steuergeld für andere Zwecke missbraucht worden, so der Verdacht. Bei Hausdurchsuchungen sind zunächst in den Ministerium noch Daten sichergestellt worden, allerdings laut Oberlandesgericht rechtswidrig, weshalb die Materialien nicht zum Nachteil der Beschuldigten ausgewertet werden dürfen. Ein gerichtlich strafbares Handeln ist damit nicht nachweisbar, wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jetzt mitteilt. Das Verfahren wurde somit eingestellt und gilt als abgeschlossen.
Österreich schließt wegen der Maul- und Klauenseuche in Ungarn und der Slowakei vorläufig 24 Grenzübergänge. Wie das Innenministerium mitteilt, gilt das ab morgen, vorerst bis 20. Mai. Betroffen sind kleine Übergänge in Niederösterreich und im Burgenland. Die Maul- und Klauenseuche befällt Rinder, Schweine oder Ziegen. Für den Menschen ist das Virus weitgehend ungefährlich. Inmitten der Spannungen zwischen den USA und Europa besucht US-Außenminister Mark Rubio die NATO. In Brüssel versucht Rubio, trotz der scharfen Worte von US-Präsident Donald Trump, die NATO-Partner zu beruhigen und dazu zu bringen, mehr für Verteidigung auszugeben. Aus Brüssel, Johannes Perterer. Verzeihung, das war der falsche Beitrag. Ich hoffe, wir finden den richtigen. Es geht darum, dass der US-Außenminister Rubio in Brüssel ist. Wir versuchen, diesen Beitrag gleich nachzutragen. Er sollte in wenigen Augenblicken loslaufen.
US-Außenminister Marco Rubio heute im NATO-Hauptquartier in Brüssel auf Beruhigungsmission. Präsident Trump hat klargestellt, dass er nicht gegen die NATO ist. Er ist nur gegen eine NATO, deren Mitglieder ihre Verteidigungsaufgaben nicht erfüllen. Niemand erwartet, dass sie dies binnen ein oder zwei Jahren schaffen, aber der Weg muss realistisch sein. Pragmatisch sehen die EU-Verteidigungsminister bei ihrem Treffen in Warschau heute den derzeitigen Kurs der Trump-Administration. Verteidigungsministerin Tanner wurde kurzfristig krank und daher vom obersten Beamten des Ministeriums, Arnold Kammel, vertreten.
Wir sehen, dass das geopolitische Umfeld, in dem wir uns als Europa befinden, immer schwieriger, immer kontroversieller wird und wir als Europa unsere Hausaufgaben machen müssen.
Dazu zähle, in Sachen Verteidigungspolitik unabhängiger zu werden, so Kammel.
Das waren die Nachrichten mit Paul Kraker. Und nun zum Wetter.
Ein Hoch mit Zentrum über der Nordsee bleibt vorläufig wetterbestimmend. Heute lagen die Höchstwerte um 20 Grad, morgen wird es mit weniger Wind sogar noch etwas wärmer. Am Wochenende trifft dann aber von Norden her polare Kaltluft ein. Besonders von Salzburg ostwärts hat es am Sonntag nur noch um 5 Grad. Der heutige Tag geht sonnig und meist auch mild zu Ende. In der Nacht flaut der Wind ab und die Temperaturen sinken auf plus 9 bis minus 4 Grad. Morgen Freitag scheint wieder verbreitet die Sonne. Am ehesten sind im Südosten zeitweise auch einige Wolken dabei. Der Nachmittag bringt 15 bis 22, in 2000 Meter Höhe um 6 Grad. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
18.04 Uhr, Radio Burgenland, Verkehrsservice. Burgenland A6 vor dem Autobahngrenzübergang Kitzee warten Sie 20 Minuten bei der Ausreise in die Slowakei. In Wien haben wir noch Stau auf der Tangente Richtung Kagran. 35 Minuten länger müssen Sie einplanen, von Inzersdorf bis zum Knoten Prater. Und bis zu 15 Minuten länger dauert es in der Schlachthausgasse Richtung Stadionbrücke, auf dem Rennweg stadteinwärts, auf der Favoritenstraße stadteinwärts ab dem Gürtel, auf dem inneren Neubaugürtel und auf der Altmannstraße. Dorfer Straße stadtauswärts. Ganz gleich, wo Sie unterwegs sind, mit Radio Burgenland gute und sichere Fahrt. Und kleiner Tipp noch, nicht vergessen, ab 20.04 Uhr eine Doppelfolge der Musikmärz Höhepunkte in Radio Burgenland extra.
Hrvatski Journal.
Zatvorit će do 23 granične prelaze. Andrija Kerstinga čitala na sajmu knjig u Leipzigu. Vrime zutra blago i sunčano. Na mikrofonu Judit Herceg. Ovo su neke teme našega večernjega žurnala. Danas je četvrtak, 3. april. Lip dobar večer. Od subote čedu zatvoriti dva granične prelaze u Slovačku i 21. na Ugarsku i to zbog pogibeli slinavke. Marijana Palatin s detalji.
Da bi preprečili širenje slinavke, je Ministarstvo za unutarnje posle privremeno odredilo zatvaranje manjih graničnih prelazov. Od toga pogodjeni su uz druge prelazi u Pengrtu, Šundrofu, Filežu i Lučmanu. Prema Slovačkoj tjedu u Doljnoj Austriji zatvoriti i prelaz kod dvorca Am Hof u Devinsko Novo Selo. U odredbi piše da je ministarstvo ovje prelaze zibralo po dogovoru sa zemljami, isto tako kod i sa seljačkom komorom i saveznim ministarstvom za seljačstvo i turizam. Policija je jur koncijem prošloga tajedna kontrolirala vozila pri prelazu u Austriju. Zatvaranje manjih prelazov da i ne troši čuda personala, je izjavilo Ministarstvo za unutarnje posle. Kontrolirat tjedu i nadalje na ostali prelazi ki tjedu ostati otvoreni, kod su to prelazi u Mikištrofu i Gijeci. Odredba će naredno valjati do 20. maja.
Seljačka komora je zadovoljna s ovim korakom ministerija. Odgovorni prosu stanovnike da se ne vozu u regije ke su od slinavke pogodjene ili da idu u tudje štale, zvana toga da je i jako važno da se gleda na higijenu. U Gradišću je oko 1300 poduzečki uzgajaju govedje blago, svinje, ovce, koze i alpake. Početkom ovoga tajedna je obrazovna direkcija raspisala mjesta za učiteljice i učitelje na osnovni i srednji škola, isto tako kod i na posebni i politehnički škola. Kvalificirane persone su pozvane da se natiču za ova mjesta glasi sa strane zemlje. Med raspišenimi mjesti su i ona na dvojezični osnovni škola, tako kod na primjer u Pandrofu, Stinjaki, Rasporku, Cindrofu, Novom Selu i u Pinkovcu. Natječajni rok biži do 14. aprila. Autorica iz Fileža Andrija Kerstinga je sudjelivala pri sajmu knjig u Leipzigu u Nimškoj. Ov internacionalni sajam knjig priređuju svako ljeto u Protuliču. Ljeto su ga održali od 27. do 30. marca. Andrija Kerstinga je petak čitala i prezentirala svoju najnoviju dvojezičnu knjigu s različnimi teksti Irgendwo dazwischen, Kade tade med tim. O ovom iskustvu pri sajmu knjig u Leipzigu je rekla Andrija Kerstinga.
To je bilo u takozvanom austrijanskom kafiću, znači to da si ljudi pri kafeju sjedili, pri turti, ćemo tako reći. I onda su svake pol ure je bilo jedno čitanje ili zapravo čitanje i razgovor. To znači moderator mi je svega ispitkaval i da, onda sam nekim moje male pjesmice šala i smo si pri toga pominali. To je bilo već na tako šalan način, ali ja mislim jako dobro pasalo. Moderator je i onda objasnil i što je publiči da kada rič po austrijansku znači. Kada ja imam i tako par dialektalne pjesme se nutri, to je on je to onda objasnil publiči i to na šalan način.
Austrijanski dijalekt je jedno, a to drugo je ipak ko imate neke fraze na gradišćansko-hrvatskom jeziku u vaši teksti nutri. Je i to bila tema ka se je ondešnje publiki morala rastumačit?
Da, ja sam jednu pjesmu čitala po hrvatsku, ali i veliki po njišku. To znači, to je bilo onda jasno, ja sam onda li ipak razložila da smo mi gradišćanski Hrvati i kako je to u Gradišću i da se to kako te govori u Ukrsko i Romani. Da, mislim, to vsakomu ni bilo poznato, ali mislim, da je to bilo dobro razumljivo, kad sem na te minški teč slišala. Pa smo se ali prek toga malo pominjali, moderator me pital, kako pretežno pišem ili pišem po nemško, po hrvatsko i tako dalje. To sam onda isto objasnila.
Kako je do ovoga nastupa, tako rekuć, ili do ove prezentacije na sajmu knjig u Leipzigu došlo?
Naklada Lekli 12 je ovo organizirala. A to je tako da mora biti ta knjiga kada se prezentira, ta mora vam dojeti u ovom ljetu. A moja knjiga je bila jedna med prvimi i mislim tako je to bilo ljudstvo da su mjene bili, mjene pitali. Ja sam se veselila i sam rekla da, sigurno. A super kad sam onda stala pa sam mislila, o Bože, ovo je veliko, ja sam va tuđem orsaku, ja ću za dobe čitat, to onda sam bila malo nervozna, ali zapravo kad se smijem čitati, onda to nije već tak. Ili kad se razgovaraš, onda nisi nervozan.
Kakovo značenje ima gostovanje za vas u Leipzigu? Recimo s jedne strane znam da u pogledu na reklamu vašega literarnog dijela, ali i u pogledu na to da ste sigurno i drugih autorov, autoric spoznali i da je bila mogućnost razmjene.
Da, mislim da to je jako lipa mogućnost, da sam on vidjela, da sam druge spoznala ili da sam se sprekila s drugimi autoricami, što sam inako je poznala. Čemo reći, ja već puta je poznam kroz socijalne mreže, a onda smo se pak zavisno spoznali, pominali, to je čar i drugačijega. Kad se u naturi vidiš, da, to je mogućnost da se pominaš pred knjige, pred pisanje, da, i tako da si pogledaš kada knjige su vam došle, mislim, to je jako, jako veliko. To je petkrat tako veliko kod sajam knjig u vječu, ali vanaredno je to jedno vidiš i to bi mogla svakom preporučiti da se čuje kod ide pogledat ako se zanimlja za knjige.
Tako autorica Andreja Kerstinga. Razgovor je peljala Marijana Palatin.
Šport.
Tenisač David Pichler i njegov finski partner Patrik Niklas Salminen su zgubili igru četvrtfinala Challenger turnira u Barletti u Italiji. Igrali su se u dvi seti 5-7 i 2-6 protiv Matsa Hermansa iz Nizozemske i Tiaga Pereire iz Portugala.
Danas.
Ugarska će napustiti Međunarodni kazneni sud, to je danas nazvistio ministar kancelara Đerđeli Guljaš. Postupak napuštjenja da će dopočeti još tokom dana, ovda će se odvijati odgovarajući ugarskog ustavnog i međunarodnog prava. Povišenje carinov US predsjednika Donalda Trumpa je prouzrokovalo potres burzov širom svita. Po cijelom globusu su akcije zgubile velik dio svoje vrijednosti. Časa je počelo kod konflikt trštva bi se moglo razviti u globalni boj trštva, mislu stručnjaki za gospodarstvo. Novi paket carinov, koga je nazvistio US predsjednik Donald Trump, će škoditi i gospodarstvu Austrije. Institut za više študije IHS računa s minusom od 0,2% bodov. Jer pred tim je IHS nazvistio smanjanje gospodarstva za 0,2%. A sada još prognoza vremena. Navečer će na mjesti biti još oblačno, tokom noći na petak će nebo ostati vedro, vjetar će se umiriti, temperatura će pasti na 7 do 5 stupnjev. Zutra ostaće blago, u sunce će do se s početka zamišati i neka polja magle, bit će i nekoliko oblakov na nebu, umjereno vetreno imaće 16 do 20 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim još lijep i ugodan večer. S Bogom!
Hrvatska redakcija ORF-a Gradiške išće nove suradnice i suradnike. Pozivamo angažirane ljude ki dobro usmeno i pismeno vladaju gradišćansko-hrvatskim jezikom. Ako se zanimate za manjinsku politiku, žitak i kulturu gradišćanskih Hrvatov, onda vam nudimo zanimljiv žurnalistički posao za radio, televiziju i internet. Vaše dvojezično naticanje pošaljite prosim mailom na hrvati@orf.at.
Poslušajte priliku s Marijanom Palatin.
Gradišćansko-hrvatski Franjevci za naš narod. To je bila tema nedavnog predavanja koje je držao farnik Ivan Karal u socijalnom centru Treštufa. Detalje o ovoj temi i muzičku pratnju različnih zborov morate čuti u današnjem izdanju emisije Poslušajte priliku. Srdačno vas pozdravljam, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Širenje hrvatskoga jezika, zapisivanje hrvatske riči, alfabetiziranje hrvatskoga naroda, formiranje prve vjerske organizacije gradišćanskih Hrvatov ili misioniranje u hrvatski fara. Na svi ovi područji su djelali gradišćansko-hrvatski Franjevci. Za predavanje pod naslovom Gradišćansko-hrvatski Franjevci za naš narod je izvidio duhovnik Ivan Karal da je od 17. do 20. stoljeća bilo oko 320 gradišćansko-hrvatskih duhovnikov, 50 laičnih bratov i najmanje 10 koludric u rijedu Franjevcev. Farnik u Pengrtu i Rasporku Ivan Karal ističe u pogledu na djelovanje za hrvatski narod 7 имен от 18 до 20 столетия. Најплодније дјеловање се повезује с именом Лувре Боговић.
Сигурно је био најпознатији и најзнаменитији Франјевац, наш градиштански рват, пата Лувре Боговић, родувам из Великога Буерштофа, ки се је пред 300 лети народил, с негуевом, тако облюблемом и обширном молитвеникуем, хижом златом, ki je prvi put izašao pred 250 leti i ta hiža zlata se je pagonda je uticala i na daljne molitvenike, moramo skoro reći, i do kruha nebijeskoga, jer ta molitvenik, hiža zlata, nje naslove uzijed iz litanije, lovretanske litanije, ona neka služi da se časti majka Božja, a s tim da se diči i sam Bog. I onda znam da još ta trojka, ki slišu pata Bogoviću, to bi još bil pata Gottfried Palković, roduam iz Celindofa, i pata Jeremija Šostarić, roduam iz Maloga Buerštofa, ki su bili, tako reku, na vrhuncu tije barokne dobije naše gradištansko-hrvatske literature.
Gradištansko-hrvatska literatura za vrijeme baroka, spominuli ste molitvenik Hižu zlatu. Kako si to mi dan denas moremo predstaviti? Su ti molitveniki bili u crikvi? Su ljudi te molitvenike imali kod sebe doma? Su to oni iznali uopće štat?
U preteči Hiže zlate u molitveniku duovni vrtlac piše pata Bogović. Ta molitvenik je izdao skupa s pater Gottfriedom Palkovićem da je izašao jedan mali šlabikar. Kada se mali i veliki, to znači mladi i stari ljudi, lako i friško znadu naučit štat. U Željeznu na Brigu se je mogal molitvenik kupit, hiža zlata, ki je izašao u tuj nakladi onda od 1500 egzemplarov. Ko znamemo za tu dub, je to bilo jako čuda, jako naš narod još onda znam da nije bil tako pismen, ali ipak ta hiža zlata onda je mnoge poticala da se onda naučidu i štat. Molitvenik hiža zlata je došao sve regije gradištanski Hrvatov, jer su se našli još i egzemplari u današnjoj duovnju Austriji, Sundravi, ali isto tako su se našli egzemplari u Moravskoj, u Frijelištofu, na svaki način u današnjem gradištu i u današnjoj Slovačkoj i u današnjem Ugrskom. Sagdir kade su ili kade živu gradištanski Hrvati je bil uf molitvenik hiža zlata proširen. Još za vrijeme žitka pata Bogovića je izašao 4 pute najmanje, što nam je do sada poznato, a i potom još 11 puti po njegovoj smrti. Uko 100 lijet po njegovoj smrti se pak zadnji put još pojavilo jedno izdanje. A Juže Ficko, pristički farnik, poznati pod prističkim farnikom, je pak izdaval novu hižu zlatu pod naslovom Nova hiža zlata i Novo hiža zlata. Kako izgleda, to niti pkarska pogriška, nego je misleno novo izdanje hiže zlate. I tako se pak onda i hiža zlata i dalje proširjevala.
Od srca kliče.
Spomenuli ste Franjevačku trojku, Lovre Bogović, Godefrid Paljković, Jeremija Šostarić. Morate, znam da malo točnije opisati Godefrida Paljkovića i Jeremiju Šostarića, odakle su oni, kada su oni djelovali, pa kili su oni u trojki i skupa došli. Se to moglo izvidit, je li su skupa djelali?
Svi tri naši Franjevci od ove trojke su bili u Novom Gradu, jer onda je postojala i hrvatska fara. To je bila fara Svjetoga Jakova, kamo su slišila sa ondašnja gradištansko-hrvatska sjela. To je, nažalost, to saponim čarna sjela, ali to je bio onda Veliki Medvež, Žable selo, Zaječevo selo, Punić, Tudorica i još druga manja sjela u okolici Novog Grada. Onda su onda bili i administratori fare, onda još nisu mogli biti Franjevci u tom sinslu farniki kod i denas, ali administrator ima tu istu funkciju, da je prudikoval, pokapal, krstil, svijete maše služil. Jasno, onda još na latinskom jeziku, ali narod je jači po hrvatsku, isto tako je on prodikoval na gradištansko-hrvatskom jeziku. Isto su svi trimi bili u Željeznu na Brigu, onda kada se je tu bratinstvo hrvatskog naroda osnovalo s izlazenjem Hiže Zlate, a pate Jeremija Šostarić je bi najveći dijel u Svetici za jezerom kada je i umr. Pate Jeremija, kako je kratko rečeno, je bi rodjen iz maloga Burištofa. Do sada njegove podatki nam još nisu tako sigurni, nismo si ni sigurni u njegovom krsnom imenu. Je to bil Tomaž, ali je bil Ivan. Pater Paljković je bi rodujem iz Celindofa i on je pak onda još izdao molitvenik duovnu kiticu, kad se uko 100 lijet po njegovoj smrti još u novoj duovnoj kitici pak pretiskali još.
Jeremija Šostarić je uz drugo bio i u samostanu u Svetici za jezerom. Je to te u okolici bilo isto Hrvatov?
U užoj u okolici Svetice za jezerom popravo nije gradištanski hrvatski sjel, ali je Pandrov daleko, je Novo selo daleko, ili na drugoj strani hrvatski Jandrov i onda još hrvatsko selo Rosvar. To ni takova dalina i oni su onda isto tako administrirali ovije fare kad ni bilo jednoga svitskoga duovnika tako lako zanajet u tom času ili je farnik prošal dok je drugi duešal. Ali sigurno je i pata Jeremija imao službu i u ti bivši ili današnji gradištansko-hrvatski sjeli još. On je bil u prvom rijedu magistar Novakovno vicemajstar ki se skrbio za naraštaj, za pomlad Franjevcev, uopće u rijedu.
Jezuše Kristuše, naš gospodine, o tvoje
Bratisti.
Gradišćansko-hrvatski Franjevci za naš narod. Ovo je bio naslov nedavnoga predavanja farnika Ivana Karala u Treštofu. Predstavio je uz drugo izdavačku djelatnost gradišćansko-hrvatskih Franjevcev. U baroku je Lovre Bogović izdao molitvenik Hiža zlata, ki je dijelom još i za današnji kruh nebijeski ostavio neke sadržaje. U baroku i po ovom razdoblju su Franjevci i nadalje uz drugo sastavljali molitvenike. Molitveniki su pravoda, kot to jur sam naziv veli, sadržavali pretežno molitve na gradišćansko-hrvatskom jeziku. U njih su bili zabilježeni, ali i križni puti, kot i u manjem dijelu jačke. Molitvenike je izdao i Franjevac Šimon Knjefac, je razložio farnik Ivan Karal.
Kao konac barokne dobije se mora na saki način spomijenut pata Šimon Knjefac, roduom iz Novoga Sela, ki je isto najmanje tri molitvenike objelodanil, lapad evangelijumski, vrata nebijeska i novo Marijansko cvijeće, ali ovi si tri molitveniki baziraju na hiži zlatoj. I zanimljivo, pata Šimon Knjefac, kad je Jožef II. Tolike kluštre bil raspustil i neke franjevačke, onda je duješal za kapelana, Pandrov, Celindov, i onda pak bi farnik u Klimpuhu, kada se u njegovo vrijeme izgradila nova crikva preteča današnje Klimpuške farske crikve.
Kako ide onda dalje po baroknom vremenu?
Znam da manje poznati pater Kalist Ambruš i bil isto Franjevac, roduom iz Bizuanje. U 19. stoljeću je živil, on je bil u Milanu isto tako, ali i vojnički duhovnik u današnjoj Ukrajini, u Galiciji tadašnjoj, u današnjem Lvivu ili Lembergu. A umre u Željeznu u duhovnjem kluštru. Pater Ambruš je izdal na nimškom i na hrvatskom jeziku Svijeti križni put i on piše u predgovoru u simo Litvenike je križni put malo drugačije sastavan i on je kanil s tom malom knjižicom par dostignut da se bude križni put sagdir isto molil. Nakoliko se to ugodalo, to je drugo pitanje, jer ova mala knjižica Svijeti križni put se dozrijetko još kade najde ili ni bila tako, znam da poznata u našem narodu, ali ipak je pak onda i kolnuovski farnik Karol Šumić izdal po ovom Svijeti križni put 10 lijet, znam da kaše po pata Kalistusu.
Na kakove različne načine se more molit križni put?
To je bilo samo u molitva, to vidimo u prvom križnom putu da su molitve malo drugačije i u drugom križnom putu su molitve malo drugačije, ali ide se nek zabit, Jezus je išao ta križni put za nas. Nek toliko da riči bile preminjene i tako, smisao ne, ali riči preminjene, riči molitve preminjene i premišljavanja za formiranje jezika i to vidimo da je saki autor i svoj jezik nutar, s tim donijesal.
Hvala.
Kako onda ide dalje u 20. stoljeću?
20. stoljeće je isto tako dalo jednog jako znamenitoga Franjevca, ki znam da ni tako poznat med našimi gradišćanskimi Hrvati, ali u svojem rodnom selu u Hrvatskom Židanu je njegov spomenak do dana danas još živ. Bilo mu ime patan doktor Atanas Horvat s iskrsnim imenom Dometar. On je izdal povijest sudišća u Svetici za jezerom, kada je bio onda nekoliko leta. To je izašlo na ugrskom i na nimškom jeziku. Onda je dvi kratke molitvice izdal u srcu Jezuševomu, srcu Marinomu i tako dvi male broširice Jezus smiluj nam se i onda srce Jezuševo i Marinovo smilujte se nam. Zanimljivo je u njegovom žitku, kad je 1941. Međimurje opet spalo pod Ugrsko, do nego je bilo u kraljevini Slovena, Hrvata i Srba, onda su njega poslali u Čakovec, s tom namjerom da onda mađarizira. Do sada još nije raščišćeno, je to bila taktika ondašnjega provincijala Franjevačke provincije, da ravno njega kod gradištanskog Hrvata tamo poslal, da ipak uankol gradištanski Hrvat da nije će namjerno mađarizirat, nego da izvana to na lipo van zgleda i još jedan drugi Franjevac je bi tamo poslan za mađarizaciju, isto ne mađarske narodnosti. To bi se još moglo točnije istražiti.
Bi onda još koga istaknuli sa strani Franjevce?
Pata Pius Kopinić, rodujem iz Vorištana, ki umr pred sada točno 25. leti u Svetici za jezerom. On bi na jako čuda mjesti u današnjoj Duvnju, Austriji, Marija Lanzendorfi, Marija Trosti u Štajerskoj, isto tako i kod nas u Novom Gradu. I odatlje je pa onda držal i misije, narodne misije, ki su onda už jako bile u 50. 60. leti produtjega stoljeća, jako proširene i obljubljene. I od njega nam je poznato da je bio u Uzlopu, narodni misionar 51. leta.
Naslov vašega predavanja je Gradišćansko-hrvatski Franjevci za naš narod. Ako bi to sad saželi, to djelovanje Franjevcev od 18. stoljeća do 20. stoljeća, kakovu važnost, kakovo značenje su oni ostavili, znam da i za današnju literaturu ka postoje i čase hasnuje u vjerskom, u crkvinom žitku.
Kako je kratko napomenuto, Hiža zlata je bila i predkip ili preteča do današnjega Kruna nebjeskoga. Isto tako i ta duovnost Hiže zlate. Molijenje križnoga puta, kad sad imamo i dva križne pute u našem kruhu nebjeskom, i sigurno isto tako da i do pre 30-40 leti su bili ovi molitveniki još u našem narodu prezentni u toj generaciji moji stari još. I to i za nje još ša značilo, Hiža zlata, to je bilo jasno da se to znalo, da je to bil ta poznati, obljubljeni molitvenik.
Je rekao farnik u Pengertu i Rasporku Ivan Karal, ki se je bavio djelovanjem gradišćansko-hrvatskih Franjevcev i značenjem toga djelovanja za hrvatski narod. Kod posljednji franjevački misionar i u hrvatskoj fari je spomenut Vorištanac Pius Kopinić u 20. stoljeću. To ali ne znači da iz hrvatske zajednice po Piusu Kopiniću već nije zastupnikov u franjevačkom rijedu. Pred 10. ljeti, na primjer, su u rijedu Franjevcev posvetili Tobijasa Kosogovića, ki ima korijene u Vincijetu za duhovnika. S ovimi informacijami, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, smo pri kraju današnje emisije Poslušajte priliku. Marijana Palatin, hvala lijepo za vašu pratnju i želi još ugodan i miran večer. S Bogom!
Magyar Hírmagazin. Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Több témával is készültem ma. Ellátogatunk a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Reálgimnáziumba, ahol a burgenlandi Vibók Ildi tartott előadást diákoknak és tanároknak. Szó lesz arról is, hogy Ausztria szombattól 23 kisebb határátkelőjét lezárja, a ragadós száj és körömfájás terjedésének veszélye miatt. Emellett beszámolunk arról a hírről is, amely ma bejárta az egész világot, hiszen Budapestre érkezett Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök, ezzel egyidejűleg pedig Magyarország bejelentette, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Maradjanak velem, következnek a részletek. Egyre csak terjed a ragadós száj és körömfájás a környező országokban. Magyarországon és Szlovákiában is egyre több esetet regisztrálnak az állattartó telepeken. Ausztria ezért szombattól 2 szlovákiai és 21 magyarországi határátkelőjét is lezárja a vírus terjedésének veszélye miatt. Az intézkedés előreláthatólag május 20-ig tart. A hatóságok a helyzetet folyamatosan ellenőrzik. A legfrissebb részletekről Bognár Lászlót hallják.
A száj- és körömfájás terjedésének megfékezése érdekében a belügyminisztérium ideiglenesen lezárt több kisebb határátkelőt. A minisztérium közleménye szerint a lezárásokat szoros együttműködésben határozták meg az érintett egészségügyi hatóságokkal. A múlt hét vége óta a rendőrség már fokozottan ellenőrzi a határátkelőkön áthaladó járműveket. A kisebb átkelők lezárása a belügyminisztérium szerint kevésbé munkaerő igényes megoldás, mint a teljes körű határellenőrzés. A nagyobb átkelőhelyek, például Klingenbach-Kelénpatak, Nikkelsdorf-Miklóshalma és Kitzé-Köpcsény térségében továbbra is nyitva maradnak, de az ellenőrzések ezeken a pontokon is folytatódnak. A rendelet várhatóan május 20-áig érvényes. Burgenland kibővített védelmi zónájában 660 gazdaságot ellenőriznek állatorvosok. Vizsgálják az állatok egészségi állapotát és a biológiai biztonsági intézkedések betartását. Emellett 150 gazdaságban rendszeresen mintákat vesznek, amelyeket laboratóriumban elemeznek. A leginkább veszélyeztetett területen eddig minden teszt negatív eredményt hozott. Ez a megfigyelési zóna legalább május 17-éig maradt fenn. A mezőgazdasági kamara támogatja a szigorú intézkedéseket és a lakosság együttműködését kéri. Nikolaus Berlákovics, a kamara elnöke arra figyelmeztet, hogy bár Ausztriában még nem észleltek fertőzést, a magyarországi és szlovákiai esetek súlyos veszélyt jelenthetnek a burgenlandi állattartók számára. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék a felesleges utazásokat az érintett területekre, ne lépjenek be idegen istállókba, ne etessenek haszonállatokat ételmaradékkal, és tartsák be a higiéniai előírásokat. Ezek az intézkedések elengedhetetlenek a vírus terjedésének megakadályozásához.
A lezárt határátkelők pontos listáját megtalálják a magyarok.orf.at oldalon. A témáról készült televíziós beszámolót pedig a Burgenland Heute ma este 19 órakor kezdődő adásában láthatják az ORF2-es csatornán. Magyarország bejelentette, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A döntést Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette, ahogyan azt is, hogy az eljárás csütörtökön elindul. A hír az egész világot már bejárta, többen aggodalmukat fejezték ki a döntés miatt. A részleteket Kelemen Dorottyától hallják.
A bejelentés röviddel azután történt, hogy Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök Magyarországra érkezett. A Nemzetközi Büntetőbíróság már korábban elfogató parancsot adott ki Netanyahu ellen, mert háborús bűncselekménnyel gyanúsítják a gázai övezetben. A Nemzetközi Büntetőbíróság közben emlékeztette Magyarországot, hogy továbbra is köteles együttműködni a testülettel. A kilépés hivatalosan csak egy évvel az írásbeli bejelentés után lép életbe. Emellett Magyarország még ezután is felelős marad minden olyan kötelezettségért, amelyet tagsága alatt vállalt. Ha valóban kilép, Magyarország lesz az első uniós tagállam, amely elhagyja a római statútumot. Az Európai Unió korábban egyértelműen elkötelezte magát a bírósággal való szoros együttműködés mellett. Magyarország döntése messze menő következményekkel járhat, mivel alááshatja a Nemzetközi Büntetőbíróság tekintélyét. Beate Meinl-Reisinger, osztrák külügyminiszter, a Neos Pártól sajnálatát fejezte ki a lépés miatt, és hangsúlyozta a nemzetközi jog és a jogállamiság fontosságát.
Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
Több éves gyakorlat már az Oberwart felsőri kétnyelvű szövetségi reálgimnáziumban, hogy a kötelező olvasmányok kiválasztásánál a kortárs, magyar szerzők művei közül válogatnak a pedagógusok, hangsúlyozza Seper Marian, magyar tanárnő. Idén az egyik osztályával az évek óta Burgenlandban élő biológus és író, Vibók Ildi, Kezünkben a világ vége című könyvét olvasták el, amely nagy sikert aratott nem csak a diákok, de a pedagógusok körében is. A szerzővel most személyesen is találkozhattak a gimnázium diákjai,
aki két osztálynak is tartott irodalmi beszélgetést szerdán Felsőőrben. Bányi Kriszta kolléganőm is jelen volt a rendhagyó tanításon, aki Seper Mariant kérdezte.
Én elolvastam, és nagyon tetszett, és én akkor az én csoportommal kipróbáltam, és nekik is tetszett, és most a többi kolléga is megnézte a könyvet, és úgy döntöttük, hogy oké, ezt a könyvet beszerzük.
Mi volt a reakció a gyerekek részéről?
Az eddigi reakció pozitív. Mindig azt kell elképzelni, hogy a gyerek mire figyel először, hogy milyen vastag a könyv. És Vibók Ildi könyvei nem túl vastagok, ami megint, hogyha tényleg nagyon terjedelmes a könyv, az elriasztja a diákot, ami tényleg érthető, és eddig nagyon szeretik.
Ha ezzel most egy ilyen jó tapasztalat van, akkor fogják a pedagógusok, a ma élő írók, magyar írók könyveit előtérbe helyezni?
Azt már évek óta próbáljuk, ugye, hogy a kortárs magyar íróktól próbálunk bevinni neki könyveket, a magyar könyvesboltokat böngészve. Sok ilyen könyvet olvasunk, nem mindig megfelelő, hogyha egy picit mélyebb témával foglalkozunk, akkor lehet, hogy a nyelvi szint még nincsen meg a diákjainknak. 10-14 év közötti gyerek már nem akarja a mesét elolvasni, ami talán nyelvileg könnyebb lenne neki. Azért itt egy picit nehéz, de mi itt az iskolában mindig nagyon-nagyon forszírozzuk, hogy kortárs írókat vigyünk be, főleg akkor a felső tagozatban, ahol inkább a hangsúly a novellákon van, mert több novellát is lehet olvasni egy tanéven keresztül, azokat elemezni, és akár más tantárgyhoz is hozzáfűzni a témát, ugye legyen ez egy földrajz, egy történelem, egy hittan, egy etika, stb. És ezt már a felső tagozatban is csináljuk, és itt is a kortárs írók, azok nagyon hálásak ebben a szempontból.
A nap második felében, míg az előadó továbbra is Vibók Ildi író maradt, a diákok helyét a padsorokban a Burgenlandban magyar tanító pedagógusok vették át. Seper Marian már egy őszi pedagógus továbbképzésen bemutatott néhány Vibók Ildi könyvet, és örömmel tapasztalta, hogy nem csak ő lelkesedik a gyermekeknek írt történetek iránt, hanem pedagógus társai is. A szerző pedig örömmel tett eleget a felkérésnek, hogy a tanárokkal is beszélgessen a könyvekről. Vibók Ildi az eseményről.
Mivel ez az egész a gyerekirodalomról szólt, az első részében a találkozónak ott a saját könyveim által igazából a gyerekirodalomról beszéltünk, arról, hogy mennyi jó könyv és mennyi gyönyörű könyv jön ki Magyarországon, magyar nyelven, melyik kiadónál, milyen típusú könyvek fordulnak elő, hogy melyiket miért tartom fontosnak, hogy törekszünk arra, hogy már azok a gyerekek is megkapják ezeket az irodalmi élményeket, akik még nem tudnak olvasni, vagy csak éppen most kezdik a betűk ismeretét, és úgy végigvinni egy történeten keresztül odáig őket, hogy gyakorlatilag már egy kis regényt fognak a kezükben. Azután pedig arról volt szó, hogy van egy viszonylag új irányzatnak számító műfaj, ez az, amikor mondjuk egy író, mint én, és egy pszichológus, mint akár itt a Szegleti Gabriella, akivel együtt dolgoztam egy könyvön, összeállunk és csinálunk egy olyan mesekönyvet, ami a szülőknek és a gyerekek számára is meglehetős nagy segítség lehet, és ezzel kapcsolatban játékokat hoztam, amit a pedagógusokkal végigjátszottunk, így a saját bőrükön is megtapasztalták, hogy milyen lehet mondjuk szuperérzékenynek lenni, vagy milyen érzés az, amikor egy kisgyereknek olvasási nehézségei, vagy bármilyen más, akár figyelemmel kapcsolatos nehézségek, vagy a hiperaktivitás az, ami osztályrészül jutott, és hogy ezek hol jelentenek abszolút előnyt, vagy hol jelenthetnek abszolút előnyt is, mert ugye ez nem csak hátrányos tulajdonság, hanem annak azért megvan az értéke.
Időjárás.
Az esti órákban még előfordulhat néhány gomoly felhő, de naplemente után többnyire derült lesz az ég, csak helyenként képződik némi hajnali köd. Az északi szél éjszaka jelentősen mérséklődik, reggelre érkezhetnek átmenetileg felhők Magyarország felől, a hőmérséklet 7 és 5 fok közé csökken. Holnap, vagyis pénteken marad az enyhe idő, a napsütés mellé keverednek néhány hajnali ködfoltok és felhők. Az északkeleti szél ezúttal csak mérsékelten élénkül meg, A hőmérséklet délután 16 és 20 fok között alakul. Én ezzel megköszönöm már a figyelmüket, a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Holnap megszokott időben 18 óra 45 perckor várom önöket. További szép estét és jó rádiózást kívánok!
Mondd azt, hogy soha se féljek, mondd azt, a tűz el nem éget, mondd azt, hogy semmi se fájhat, mondd azt, hogy vársz, míg megtalállak, az úgy még nekem. Azt, hogy ezerszer élek, akkor is értesz, ha nem beszél. Mondd azt, hogy senki se bánthat, a sötétben senki se láthat, az úgy még nekem. Mondd azt, hogy igaz volt minden, szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánok, hazudj még nekem. Engedj közelebb, engedd, hogy én is ott legyek, látni akarom, érezni azt, amit lehet, égjen a tűz. Engedd, hogy meglássalak, hogyha fáj, nem mondd igazat. Mondd azt, hogy soha se féljek, mondd azt, a tűz el nem éget, mondd azt, hogy semmi se fájhat, mondd azt, hogy vársz, míg megtalállak, hazudj még nekem. Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem. Engedj közelebb, engedd, hogy én is ott legyek, látni akarom, és érezni azt, amit lehet, égjen a tűz. Engedd, hogy meg lássalak, legyen úgy, ahogy nem szabad. Engedj közelebb, engedd, hogy én is ott legyek, látni akarom, és érezni azt, amit lehet.
Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 19 Uhr.
Altersteilzeit wird reformiert, bleibt aber bestehen. Ungarn verlässt Internationalen Strafgerichtshof. Die Nachrichten mit Paul Kacker. Die Alterszeit, Teilzeit bleibt grundsätzlich bestehen. Man arbeitet nur die Hälfte der Zeit, bekommt aber drei Viertel des Lohns und die vollen Sozialversicherungsbeiträge. Finanziert wird das zum Großteil vom AMS im Vorjahr mit 600 Millionen Euro. AMS-Chef Johannes Kopp fordert hier einzusparen. Sozialministerin Corinna Schumann lehnt es aber ab, die Altersteilzeit zu streichen. Reformiert wird sie aber. Viktoria Waldhäusl berichtet.
Die Altersteilzeit bleibt bestehen, sagt Sozialministerin Corinna Schumann von der SPÖ. Denn
die größte Ersparnis für das System ist, wenn Menschen einfach länger in Beschäftigung bleiben. Das ist die große Chance.
Dazu soll die Altersteilzeit ab 2026 um eine sogenannte Teilpension ergänzt werden, bei der
ein Teil meines Einkommens aus dem Erwerbsleben kommt und der andere Teil kommt aus der Pensionsleistung, die mir zusteht.
Finanziert werden soll soll die Teilpension nicht über die Arbeitslosen, sondern über die Pensionsversicherung. Im Detail muss das neue System aber noch ausgearbeitet werden. Von Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer von der ÖVP heißt es schriftlich, das neue Modell entlaste das Budget und fördere die Teilhabe erfahrener Arbeitskräfte am Erwerbsleben. Wie viel damit tatsächlich eingespart werden kann, ist aber noch nicht klar.
In der sogenannten Causa Demox, rund um umstrittene Umfragen ÖVP-geführter Ministerien, werden die Ermittlungen angestellt. Das Oberlandesgericht Wien hat entschieden, dass eine Hausdurchsuchung in dem Fall rechtswidrig war. 2020 und 2021 hatten drei ÖVP-geführte Ministerien Umfragen in Auftrag gegeben, bei denen Betrug und Untreue vermutet worden sind. Ungarn verlässt den Internationalen Strafgerichtshof. Die Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban hat den Austritt bekannt gegeben, nachdem Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu einem Besuch in Budapest angetroffen ist. Netanyahu hätte in Ungarn verhaftet werden.